Jó estét kívánok, Varga Edit vagyok, kezdődik a híradó. Magyarország nem hagyja magát, a korábbinál is nagyobb rezsicsökkentést tervez a kormány. A parlamentben és az utcán is tiltakoztak az alaptörvény módosítás ellen, a kormány szerint megfelel a brüsszeli normáknak. Visszaevezne, mégis magyar színekben folytatná pályafutását Janics Natasa. Botrányosnak nevezte a miniszterelnök a parlamentben, hogy a fővárosi törvényszék az áraikat emelni akaró gázszolgáltatóknak adott igazat a rezsicsökkentés ügyében. Orbán Viktor azt mondta, új javaslatot terjesztenek be az országgyűlésnek, és az eddiginél még nagyobb rezsicsökkentés jön. A kormányfő szerint az energiacégek eddig is több 10 milliárdos profithoz jutottak évente.
A milliárdokat kereső cégek most összefogtak a magyar családok ellen. Összefogtak azért, hogy megakadályozzák a magyarokat sújtó terhek igazságos csökkentését. Ez arcátlanság.
Botrányosnak nevezte a parlamentben Orbán Viktor a rezsicsökkentés ügyében hozott bírósági ítéletet. A gázszolgáltató cégek ugyanis szerinte, idézem, vissza akarnak térni a magasabb gáz- és villanyárhoz, a fővárosi törvényszék pedig első fokon a gázszolgáltatóknak adott igazat.
A bíróság ezt a beadványt megvizsgálta,
a miniszterelnök beszédébe a demokratikus koalícióhoz tartozó független képviselő Vadai Ágnes többször is bekiabált. Azt nehezményezve, hogy a miniszterelnök nem az alkotmánymódosításról beszél. Végül a házelnök vetett véget a kiabálásnak.
Kérném a képviselők munkáját segítő személyzetet, hogy pohár vizet hozzanak a képviselőasszonynak, mert rosszul van.
Miután Kövér László visszaadta a szót a miniszterelnöknek, Orbán Viktor azt mondta, idézem, meg kell mutassuk, Magyarország nem hagyja magát. Itt a magyar állampolgárok érdeke érvényesül.
A kormány nem fogadja el a kialakult helyzetet, harcolni fogunk, azonnal új javaslattal állunk elő, és amennyiben azt a parlament elfogadja, és miért ne fogadná el, akkor a rezsicsökkentés mértéke még nagyobb lesz, és ezért a cégek még kevesebbet fognak keresni.
A kormányfő úgy fogalmazott, az energiaszolgáltató cégek eddig évente több 10 milliárdos haszonra tettek szert.
Az MSZP szerint a kormány gazdaságpolitikája okozta azt a helyzetet, amely miatt most szükség van az újabb rezsicsökkentésre. A Jobbik szerint a szolgáltatók luxus profitja még nagyobb, akár háromszoros rezsicsökkentést is lehetővé tenne. A Fidesz szerint az energiaszolgáltatók nem a kormánnyal, hanem a családokkal állnak szemben.
Az MSZP-ből egyedül Tóbiás József hallgatta Orbán Viktort. Frakciótársai az alkotmánymódosítás miatt nem vettek részt az ülésen. Az MSZP frakcióvezető helyettese szerint rosszak az ország gazdasági mutatói, magas az infláció, kevesebbet érnek a fizetések, ezért van szükség rezsicsökkentésre.
Ebből a helyzetből ma Magyarországon azt kell mondani, hogy jogos az a felvetés, hogy mindazt a terhet, amit önök az elmúlt 2,5 évben a magyar társadalom tagjaira róttak a különadóktól kezdve, minden olyan intézkedéssel, amelynek a végén a magyar adófizető van, hát azt tudom önnek mondani, hogy ideje már, hogy egy lépést megtettek.
A Jobbik üdvözölte a rezsicsökkentés folytatását. Volner János azt mondta, azért is túl magasak most az árak, mert a szocialisták a privatizáció során luxus profitot garantáltak a külföldi vevőknek.
Én tehát azt kívánom ennek az országnak, hogy az a rezsicsökkentés, ami elindult, a Jobbik által előre jelzett 30%-os mértékig folytatódjon, ez még egy olyan szintet jelent, ami fenntarthatóvá teszi a rendszert.
A KDNP frakció vezetője azt mondta, a magyar családokat súlyosan terhelik a rezsiköltségek, miközben a szolgáltatók magas profitot tesznek zsebre.
A kereszténydemokraták arra kérik a kormányt, hogy találja meg a törvényes megoldást.
A Fidesz frakció vezetője szerint jellemző, hogy a szocialisták nem ülnek a teremben, amikor a rezsicsökkentésről van szó. Rogán Antal azt mondta, a magyar családok érdekében minden politikai erőnek ki kellene állnia a rezsicsökkentés mellett.
Az energiaszolgáltatóknak tudni kell, hogy nem a kormánnyal állnak szemben, nem pártokkal állnak szemben, hanem a magyar családokkal állnak szemben. Mert a magyar családoknak van abból elegük, hogy Magyarország az az ország Európában, ahol egyébként a magyar családok költségvetésében a legnagyobb arányú a rezsiköltség.
A kormányfő viszont válaszában az MSZP-s Tóbiás Józsefnek azt mondta, példátlan, hogy baloldali pártként az MSZP a bérből és fizetésből élők helyett a nemzetközi tőke oldalára áll.
Ön azt mondja, hogy a Unióval, meg az Egyesült Államokkal, meg a jó ég tudja, még ki mindenkivel állunk harcban. Higgy el, az én ambícióim kisebbek. Én most egy rezsicsökkentést szeretnék. Ennyi az egész. Ha ezt sikerül megoldani, már elégedett leszek.
A miniszterelnök azt mondta, minden magyar érdeke a rezsicsökkentés.
Aláírásgyűjtésbe kezd a Fidesz, hogy megmutassák, a magyar családok támogatják a rezsicsökkentés politikáját. A párt frakcióvezetője szerint a bírósági ítélet azt jelenti, hogy a családoknak átlagosan 4400 forintot kellene visszafizetniük januárra és februárra.
Ezeket a bírósági kereseteket a magyar bíróság feltűnő gyorsasággal tárgyalta meg.
Rogán Antal szerint az energiaszolgáltatók mindent megtesznek az extra profitjuk csökkentése ellen.
A bírósági ítélet tehát azt jelenti, hogy egy átlag magyar családnak körülbelül havi 4400 forintot kellene visszafizetnie januárra és februárra is.
A Fidesz frakció vezetője azt mondta, a parlamentnek ilyenkor, idézem, az a kutya kötelessége, hogy mindent megtegyen a rezsicsökkentés védelméért.
Az elnökség úgy döntött, hogy egy petíciót kezdeményez, aláírásgyűjtést.
A Fidesz ügyvezető alelnöke azt mondta, az emberek támogatására is szüksége van a kormánypártoknak.
Arra kérjük őket, hogy aláírásokkal támogassák azt, hogy úgy itthon, mind külföldön védjük meg a rezsicsökkentést, és szeretnénk a támogatásokat kérni ahhoz, hogy az összes lehetséges itthoni fórumon és az Európai Uniós fórumokon is meg tudjuk azt mutatni, hogy a magyar családok a rezsicsökkentés politikáját támogatják.
Kósa Lajos azt ígérte, már a héten megkezdik az aláírásgyűjtést. A fideszes politikusok azt is közölték, nem engedik, hogy a szolgáltatók megakadályozzák a rezsicsökkentést, ezért több törvényt is módosítani fognak.
Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény negyedik módosítását az ellenzéki pártok tiltakozása ellenére. Az MSZP nem is vett részt a szavazáson. Az elmúlt napokban itthon több civil szervezet, Brüsszelből pedig az Európai Bizottság elnöke is aggodalmának adott hangot a változtatással kapcsolatban. Orbán Viktor José Manuel Barrosónak írt válaszlevelében kijelentette, a változtatás megfelel a brüsszeli normáknak.
Újjól a kihirdetem!
Az ellenzéki képviselők tiltakozása miatt Balczó Zoltán levezető elnök csak többszöri nekifutásra tudta kihirdetni, hogy elfogadták az alaptörvény negyedik módosítását. Az indítvány alkotmányba foglalja például a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozatot, az egyházak országgyűlés általi elismerésének rendjét. Továbbá az alaptörvényben rögzítik a felsőoktatási hallgatói szerződések lehetőségét, a közterületen lakás megtiltását, valamint hatályon kívül helyezi a 2012 előtt meghozott alkotmánybírósági határozatokat. Az MSZP napközben fekete zászlókat függesztett a parlament épületére, szerintük a mai a magyar demokrácia gyásznapja. A szocialisták egész nap nem is vettek részt a parlamenti ülésen.
A miniszterelnök bosszút akar állni mindazokon, akik az elmúlt hetekben, hónapokban másképpen döntöttek, mint ahogy ő elvárta volna. Igaz ez az alkotmánybíróságra, igaz ez a diákokra, akik kiálltak a saját jogaikért.
A Jobbik tartózkodott a szavazáskor, szerintük ugyan sok a pozitívum, de vannak számukra elfogadhatatlan részek is.
A módosítás rendkívüli módon korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, szemben azzal a határral, ameddig az alkotmánybíróság megszabott.
Az LMP Schiffer András szerint a kormány folyamatosan leépíti a jogállamot.
Orbán Viktor egy szabadságharcos retorika mögé bújva próbálja az magyar embereket megfosztani az önrendelkezési szabadságuktól.
Korábban Sólyom László is bírálta az alaptörvény módosítását. Az MT-nek küldött levelében azt írta, hogy mielőtt visszavonhatatlanul rögzülne az eredeti alaptörvénynek ellentmondó állapot, egy lehetőség maradt, a köztársasági elnök vétója. A fideszes Gulyás Gergely tévesnek tartja a volt államfő álláspontját. Szerinte az alaptörvénnyel kapcsolatban nem kérhető előzetes normakontroll az alkotmánybíróságtól. Ugyanakkor hozzátette, a jelenlegi módosítás nem érinti az alkotmánybíróság hatáskörét.
Semmilyen formában nem vonál hatáskört az alkotmánybíróságtól. Az előzetes normakontroll jogosultak körét kifejezetten bővíti azzal, hogy a kúria elnökének, illetve a legfőbb ügyésznek is megadja a lehetőséget, hogy az alkotmánybíróságnál utolagos normakontrollt kezdeményezzem.
Gulyás Gergely elmondta azt is, a miniszterelnök egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, aki nem kérte a végszavazás elhalasztását. Azt is hozzátette, természetes, ha a Velencei Bizottság megvizsgálja a módosításokat. Úgy fogalmazott, ennek nincs akadálya, sőt, várják is.
A magyar alaptörvény elfogadott módosításai aggodalomra adnak okot, azzal kapcsolatban, hogy megfelelnek-e a jogállamiság elvének, az uniós jognak és az Európa Tanács mércéinek, áll José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének, és Torbjörn Jaglandnak, az Európa Tanács főtitkárának közös közleményében. Barroso és Jagland tudomásul veszi, hogy a Magyarországgyűlés elfogadta az alaptörvény módosítását, ugyanakkor sajnálják, hogy a két testület szakértői nem tudták elemezni részletesen a módosítását. Szövegét annak elfogadása előtt. Rogán Antal az országgyűlésben arról beszélt, hogy nem véletlen, hogy a rezsicsökkentés idején indítanak nemzetközi támadást a gazdasági lobbik és a nevükben felszólaló politikai erők Magyarország ellen, hiszen, ahogy mondta, a magyar kormány ugyanúgy, ahogy a bankadó bevezetésekor ismét gazdasági érdekeket sért. Több tüntetést is tartottak az alkotmánymódosítás miatt. Délelőtt diákok egy csoportja állt el a parlament főbejáratait, a parlamenti szavazással egy időben pedig az Alkotmány utcában volt demonstráció.
Még a parlamenti ülés előtt az alaptörvény módosítása ellen tüntető fiatalok állták el az országház északi és déli főbejáratát. A rendőrök többször is távozásra szólították fel a diákokat.
A területet jobbra a széthúzatban hagyják el.
A diákok válaszul a földre ültek. A rendőrök többüket előállították, volt, akit ölben vittek el. A KDNP tiltakozik a törvényes rend felforgatása ellen. Közleményükben arra kérik a diákságot, ne engedjék, hogy követeléseik melletti kiállásaikat baloldali pártok választási céljaikra használják.
Ne szavazzák meg!
A parlamenti szavazással egy időben az Alkotmány nem játék címen volt tüntetés az Alkotmány utcában. A tüntetők Áder Jánostól azt kérik, hogy ne írja alá az alaptörvény módosítását. A parlamenttől gyalog indultak a Sándor palotához, aminek környékét lezárta a rendőrség. A demonstrálók kora este a dísztéren gyülekeztek, voltak, akik focizással töltötték az időt.
A berlini Magyar Nagykövetség épülete előtt is tüntettek a magyar alkotmány miatt. A demonstrációt az egyik közösségi oldalon szervezték azért, hogy Áder János ne írja alá a módosítást. A köztársasági elnök a német szövetségi elnökkel folytatott megbeszélése után arról beszélt, hogy világos szabályok és határidők határozzák meg, mit kell tenni a házelnöknek és a köztársasági elnöknek az országgyűlés döntése után. Az államfő így egy későbbi időpontban fejti ki álláspontját az alaptörvény módosításról és Tom László ezzel foglalkozó írásáról.
Innentől világos határidők vannak az alkotmányban, világos határidők vannak a házszabályban, hogy mit kell tennie az országgyűlés elnökének, mit kell tennie utána majd a köztársasági elnöknek. Úgyhogy a cikkkel kapcsolatban, meg az egész alkotmányos helyzettel kapcsolatban azt gondolom nem innen Berlinből, hanem majd, hogyha hazaértem, akkor Magyarországon fogom elmondani az álláspontomat.
Magyarország és Németország együttműködésével elkészülhet a kommunizmus áldozatainak listája mindkét országban. A munka 2014-ben kezdődhet és 3 évig tarthat, mondta Áder János köztársasági elnök Berlinben.
Két rendszerváltó politikus találkozott egymással, akik tudtak egymásnak újat mondani. Jellemezte a német szövetségi elnökkel, Joachim Gauckkal folytatott tárgyalását Áder János köztársasági elnök. A megbeszélés után az államfő elmondta, jó hangulatú, szívélyes találkozón tájékoztatta német kollégáját arról, hogy 1989 óta milyen fejlődésen ment keresztül a magyar alkotmány.
Én azt láttam, hogy rendkívül érdeklődő az elnök úr, de az egész folyamatnak a történelmi beágyazottsága érdekelte igazából, hogy hogyan is néz ki, honnan indultunk, hova jutottunk.
A köztársasági elnök beszámolt arról, hogy két javaslatot is tett Joachim Gauckknak. Felajánlotta, hogy Magyarország és Németország közösen és méltó módon ünnepelje meg jövőre a rendszerváltás 25. évfordulóját, és hogy közösen készítsék el a kommunizmus áldozatainak listáját. Mint mondta, mindkét javaslatra nyitott volt a német államfő. A köztársasági elnök délután meglátogatta az egykori kelet-német állambiztonsági szolgálat a Stasi berlini központi vizsgálati fogdájában kialakított emlékhelyet. Ezen a programon Áder János meghívására részt vett egy csoport diák is a pilisvörösvári Friedrich Schiller német nemzetiségi gimnáziumból. Az államfő az emlékhelyen megkoszorúzta a kommunizmus áldozatainak emlékművét.
Az országházban emlékeztek az elhurcolt magyarországi németekre. 1946. január végétől több ezer svábot vittek kényszermunkára a Szovjetunióba. A rendezvényen köszöntőt mondott Kövér László az országgyűlés elnöke és Norbert Lammert a Bundestag elnöke. Beszédet mondott Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter, valamint a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke és a német elüldözöttek szövetségének elnöke. Stabilitás, kiszámíthatóság, bizalom erősítés, ezek Varga Mihály céljai. Az új nemzetgazdasági miniszter szerint az elsődleges feladata a tartós gazdasági növekedés beindítása, mert hosszú távon csak így érhetőek el sikerek. A miniszter azt ígéri, a tárcát a nyitottság jellemzi majd, ennek szellemében pedig már egyeztetett is a bankszövetséggel, például a devizahitelesek problémáinak megoldásáról.
Dolgozni jöttem ebbe a minisztériumba.
Így kezdte első hivatalos sajtótájékoztatóját az új nemzetgazdasági miniszter, aki továbbra is a tartós gazdasági növekedést tartja a legfontosabb célnak, ebben pedig az egyik kulcsszereplő a bankrendszer lehet.
Stabilitás, kiszámíthatóság és bizalomerősítés. Három irányban kívánom ezeket a célokat megvalósítani, a gazdaság szereplőinek az irányába, a külföldi befektetők irányába, és a közvélemény irányába is.
A tárcavezető fontosnak nevezte a devizahitelesek problémáinak megoldását is, ám ehhez nem látja szükségesnek új eszközök bevezetését, legfeljebb a már meglévők kiszélesítését. Mindenről a bankszövetséggel is tárgyalt.
Csak olyan módosítások készülnek a gazdasági minisztériumba, amelyben az álláspontjukat el tudják mondani, és amelyben meg tudjuk ismerni, hogy a bankszövetség az képviselője az adott kérdésben mit gondolnak.
A devizahitelesek problémáinak megoldására dolgozott ki tervezetet a pénzügyi jogok biztosa is. Dobroszki György szerint eleve hibás termék a devizahitel. Azt javasolja, ki ilyet vett fel évekkel ezelőtt, most a folyósítás napján érvényes árfolyamon forintosíthassa.
Ez azt jelenti, hogy a folyósítás napjával úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van egy forint hitelt fölvenni.
Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára viszont azt mondta, az adósságot abban kell visszafizetni, amiben felvették.
Napközben átlépte a 303 forintot, nem sokkal ezelőtt pedig 302 forint körül mozgott az euró árfolyama. Az új nemzetgazdasági miniszter első hivatalos munkanapján azt mondta, ez csupán átmeneti gyengülés. Varga Mihály úgy fogalmazott, jelenleg nem indokolt, hogy beavatkozzon a kormány.
Adjuk egy kis időt a forintnak is. A kormány egy cselekvőképes kormány, parlamenti többség jelentős, ez mindenképpen egy akcióképességet ad a kormánynak, ha szükségét látjuk, be tudunk avatkozni, egyelőre most még átmenetinek tekintjük ezt a fajta forint árfolyam változást.
Minden készen áll a Vatikánban, ahol fél nap múlva kezdődik a pápa választó konklávé. Holnap este már felszáll a füst a Sixtus kápolna kéményéből, de valószínűleg még csak fekete, vagyis nem lesz új katolikus egyházfő. Az előző pápa 16. Benedek februárban mondott le, erre 6 évszázada nem volt példa.
Utoljára gyűltek össze tanácskozni a bíborosok a holnap kezdődő konklávé előtt a Vatikánban. A bíborosi testület 7 napon át készült a pápa választásra. A keddi utolsó egyeztetésen az új pápával szemben támasztott elvárások is szóba kerültek. A hétvégére legkésőbb meg lesz az új pápa. Nem hinném, hogy hosszúra nyúlik ez a konklávé. A bíborosok felkészültek, tudják, mit kell tenniük, mondta a Vatikán sajtófelelőse. A pápa választása már minden készen áll. A holnap délelőtti szentmise celebrálásában az egész bíborosi testület részt vesz, nem csak a pápa választók. A 115 szavazásra jogosult bíboros ezután a Sixtus kápolnába megy, majd esküt tesz a kápolna közepén felállított olvasónál. Kedd este sötételés előtt száll fel először a füst. Ha fehér lesz, sikerült új pápát választani, ha fekete, akkor újabb szavazás lesz.
Elhunyt Bódi László, vagyis Cipő, a Republik együttes frontembere. Az ungvári születésű zenész és zenekara 90-es években tűnt fel. Szókimondó szövegeikkel és könnyen megjegyezhető dallamaikkal hamar népszerűvé váltak. Cipő évek óta súlyos szívbetegségben szenvedett.
Neked könnyű lehet!
Ezzel a dallal robbant be a köztudatba a Republik zenekar 1990-ben. Ekkor jelent meg első nagylemezük, Indul a Mandula címmel. Az együttes frontembere Bódi László még gimnáziumi éveiben alapította meg a Cipőfűző nevű zenekarát, innen a becenév Cipő.
Nem voltak ilyen ambícióim. Teljesen más ambícióim voltak.
Én ugye zongoristának, vagy zongorista énekesnek készült.
A 90-es évektől kezdve évente jelent meg nagy lemezük, ezek összesen több mint 1 millió példányban keltek el.
Nagy esők jönnek és elindulok.
Ez az egyik legismertebb slágerük. A 67-es utat Cipő kaposvári volt feleségének írta. Ezért is szerepel a szövegben az oda vezető főút neve. De ugyanígy személyes vonatkozású a Szállják kismadár című daluk 1995-ből.
Ezt valakinek írtam, és kiderült, hogy nem fogunk találkozni a karácsony idején. És akkor... De én komolyan írtam el.
Bódi László évek óta súlyos beteg volt, szívátültetésre lett volna szüksége, de nem egyezett bele a műtétbe. Szerintem más szívével már nem lett volna ugyanaz az ember. Az énekes február 15-én került kórházba, miután megállt a szíve. Újraélesztették, de a mélyaltatásból nem sikerült felébreszteni. Bódi László a zenekarának 33 éves évfordulója után, vasárnap késő este 47 évesen hunyt el.
Járok egyszer te is, haza találsz, egyszer én, haza találsz.
Mégis magyar színekben folytatná pályafutását Janics Natasa. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos ősszel jelentette be, hogy szerb színekben versenyezne tovább, de Szerbia nem fizetett a Magyar Szövetségnek, így Janics Natasa 2 évig nem indulhatott volna nemzetközi versenyen. Most azt írta, a magyar kajakkenu sport a legerősebb a világon, és szeretne visszatérni.
Belgrádban jelentette be Janics Natasa tavaly októberben, hogy a jövőben szerb színekben versenyez. Pár nappal később könnyeivel küszködve Szegeden kérte a magyarokat, ne nehezteljenek rá.
Ha lehet olyat kérni, ne gyűlöljetek.
Janics Natasa őszi bejelentése után a Magyar Szövetség közölte, mivel Magyarország nevelte ki a sportolót, 150 ezer eurót kér a versenyzőért a szerbektől. Mivel ők nem fizettek, a Nemzetközi Szövetség elutasította az átigazolási kérelmet. A sportolónak így 2 évet ki kellett volna hagynia, mielőtt más színekben rajthoz állhat. A Magyar Kajakkenu Szövetségnek küldött legújabb hétvégi levelében viszont azt írja, mégis Magyarországot képviselni a versenyeken.
El kell ismernem, hogy a magyar kajakkenu sport, és különösen a női kajak a legerősebb a világon.
A levél meglepte a szövetség főtitkárát, de Ábrahám Attila azt mondja, Janics Natasa jól döntött.
Elmérte azt, hogy ha olimpiai bajnok szeretne lenni, akkor jóval nagyobb valószínűséggel teheti ezt meg Magyarországon, mint egyéb más országban.
Sajtóhírek szerint korábban az is szóba került, hogy elválik bolgár férjétől, akit Szerbia honosít, majd újra összeházasodnak, így pedig már férje révén szerb színekben versenyezhetett volna tovább. A többszörös olimpiai, világ és Európa bajnok Janics Natasa most azt írta levelében, nem kíván trükköket alkalmazni versenyengedélye érdekében. Kérdés ugyanakkor, hogy melyik magyarországi klubban tudná folytatni a munkát. Szegeden visszafogadnák, de nem gondolják, hogy őket választaná a sportoló.
Abban az esetben, hogyha Szeged képbe lett volna, mint lehetőség, akkor véletlenül már megkeresett volna minket.
Szeged városának sokat köszönhet.
A jelenleg Portugáliában edzőtáborozó Janics szóvivője azt mondja, a sportoló bár hálás a tiszaparti városnak, nem a szegedi klubot választja majd. Döntését várhatóan még a héten nyilvánosságra hozzák.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal újabb munkatársát tartóztatták le a hétvégén. A Dél-Budapesti Adóigazgatóság osztályvezetőjét és 4 társát vesztegetéssel gyanúsítják. Az ügyészségen azt mondták, hogy az ügyben további gyanúsítások és őrizetbevételek várhatók.
A vesztegetéssel gyanúsított osztályvezetőt és társait múlt csütörtökön vitték be az ügyészségre. Az előállításokkal egy időben 10 helyszínen tartottak házkutatást. Az akcióban részt vett a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága is. A korrupciós ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat derítette fel.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Budapesti Adóigazgatóságának osztályvezetőjét és társait gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség vezetőbeosztású hivatalos személy által folytatólagosan kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés büntettének, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás büntettének és más bűncselekményeknek a megalapozott gyanúja miatt.
A gyanú szerint az adóigazgatóság osztályvezetője megállapodott különböző gazdasági társaságok képviselőivel, hogy azok valótlan tartalmú adóbevallást nyújtanak be, majd a jogtalanul visszaigényelt adót elosztják egymás között. Voltak olyan cégek, amelyek csak azért helyezték át a székhelyüket a Dél-Budapesti Adóigazgatóság illetékességi területére, hogy részt vehessenek a csalás sorozatban. Az osztályvezetőt és 2 társát a bíróság a hétvégén előzetes letartóztatásba helyezte, 2 szabadlábon védekeznek. Az ügynek összesen 5 gyanúsítottja van, de az ügyészségen azt mondják, hogy még további őrizetbevételek és gyanúsítások várhatók. A híradót Víg András tudósította.
4 ember ellen indult eljárása a tegnapi Ferencváros-Újpest mérkőzés után. A mérkőzés előtt petárdákat és üvegeket haigáltak, utána pedig rongáltak a szurkolók. Ma már 3 évig terjedő börtönt is kaphatnak a rendbontók.
A vendégszurkolók még Újpesten, a metró felé haladva összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel. Többen sörös üvegekkel, kereszttáblákkal dobálták az egyenruhásokat. Az Üllői úton körülbelül 2000 fradista fogadta az Újpest szurkolóit. Petárdákat és üvegeket hajítottak a vendégek közé. A rendőrök könnygázzal szorították hátra őket. A mérkőzés után a rendőrök többször is felszólították a szurkolói csoportokat, hogy hagyják el a pálya környékét. Összesen 4 ember ellen indult eljárás.
A rendőrség már a mérkőzést megelőzően 2 személyt állított elő szabálysértés elkövetése miatt, majd a mérkőzést követően egy 26 éves vecsési fiatalembert állítottak elő, aki a Népligeti aluljáróban egy-egy kiadó automatát rugott le, majd nem sokkal később egy 19 éves budapesti fiatalembert állítottak elő rongálás miatt, aki a mérkőzés alatt a vendégszektorban társaival együtt tüzet rakott.
Ma már 3 évig terjedő börtönt is kaphattak a rendbontók, és azokat is eltért hagyják a sportrendezvények látogatásától, akik akár az odaút, akár a hazautazás alatt randalíroznak.
Uzsora bűncselekménnyel gyanúsítanak egy tokai férfit, a bíróság már elrendelte előzetes letartóztatását. Volt egy társa is, egy 58 éves asszony, aki a híradónak azt mondta, nem követette bűncselekményt. Azzal vádolja őket a rendőrség, hogy 50-100%-os kamatra adtak kölcsön, volt, hogy pénzt, máskor pedig élelmiszert, például csirkefarhátat sok 1000 forintért.
Egy nőtől kapott pénzt a 48 éves uzsorás, amikor videóra vették a rendőrök. Azzal gyanúsítják, hogy 50-100%-os kamatra adott pénzt. A lakásában találtak egy feljegyzést is, amibe az adósok nevét írta. Tokajban lakott a férfi, de általában kisebb településeken élőknek adott kölcsönbe kisebb pénzösszeget, vagy akár élelmiszert is.
Csirkeszárnyat, csirkefarhátot, vagy sertés belsőséget tartalmazó csomagot adott el az egyik sértetnek 16 000 forintért, de másoknak például 9 000 forintos áron értékesített dohányterméket.
A férfit előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Társa egy 58 éves nő ellen lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.
Tokajt nem hagyhatom el.
A nő azt mondja, nem bűnös, nem vert át senkit. Vitt ugyan élelmiszert egy 4 gyermekes családnak, de nem kért érte pénzt.
Elvittük neki az egy kenyeret meg a tejet, és letettük az asztalára. És ott volt az a 4 gyerek neki, hogy ők mit csináltak, hogy hogy, de én nem is azért vittük el neki, hogy ő fizessen. Pénzről nem volt szó. Én pénzt nem láttam.
A rendőrök szerint viszont ő segített az uzsorásnak a pénzbehajtásban. Még vizsgálják, hogy az elmúlt 2 évben összesen hány embernek adtak uzsora kölcsönt. A törvény az uzsora bűncselekményt alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Azonban, ha bebizonyosodik, hogy üzletszerűen követték el tettüket, vagyis többször adtak uzsora kölcsönt, akkor akár 5 évet is kaphatnak. A híradót MBíró Liza tudósította Tokajból.
A tervezetnél 1 évvel korábban fejeződik be a digitális átállás. Idén novembertől már kizárólag digitális jelekkel érkeznek a földi tévéadások, noha a törvény erre még bő 1 évet adna, jelentette be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az átállás mintegy 500 000 háztartást érint, ahol előfizetési díj nélküli szoba vagy tetőantennával tévéznek. Fontos, hogy a régebbi készülékeket át kell állítani digitális vételre, ehhez egy jel átalakító készülék, egy úgynevezett set-top box szükséges majd. A digitális átállással kapcsolatos félreértések eloszlatását tűzték célul a márciusi digitális korrektúra konferencián. 19-én és 20-án lesz majd ez a konferencia. Szinte hihetetlen, hogy karcolások nélkül túlélte, ezt mondta a híradónak egy kaszkadőr a hajnali budapesti balesetről. Egy terepjáró ugyanis csaknem 10 métert zuhant a határúti felüljáróról, de mire a mentők kiértek, a sofőr elment a helyszínről. A rendőrök később megtalálták, és még vizsgálják, hogy mi történt pontosan.
8-10 méteres zuhanás után egy oszlopnak csapódott, majd a határúti felüljáró alatt állt meg egy terepjáró. Mire a rendőrök és a mentők kiértek, a sofőr már kiszállt és otthagyta a teljesen összetört kocsit. Jól látszik, hogy a szalagkorlát egy darabja átszúrta az autó utasterét, néhány centire a vezetőüléstől. Délelőtt már javították a korlátot ott, ahol átszakította a terepjáró. Valószínűleg túl gyorsan ment, vagy elaludt vezetés közben a sofőr, ezért esett le a felüljáróról.
Számolatlan filmben dolgoztam, mint autós kaszkadőr is, és láttam hihetetlen baleseteket.
Piroh Gábor kaszkadőr szerint ez a mutatvány akár egy filmbe is beillett volna, azzal a különbséggel, hogy ott az autókat szándékosan ilyen feladatokra alakítják ki. Azt mondja, szinte hihetetlen, hogy a sofőr saját lábán távozott.
Hát ez a szerencsefaktor az nagyon nagy részben közrejátszik, hogy megúszta a fickó ezt a balesetet, de ugyanakkor mégis valahogy védve van az ember egy autóba.
A férfit végül a lakásán találta meg a rendőrség néhány órával a baleset után. Egyelőre annyit mondtak, hogy a férfit kihallgatták, de még vizsgálják, hogy mi történt pontosan.
Most jön Petrovics Mirella Andrá a sporthírekkel, aztán, amíg egyelőre szép időjárásról hallhatnak, majd jön a Hexion és a Kékfény, az este ma 10-10-kor kezdődik Gulyás Istvánnal, akinek vendégei lesznek Mesterházi Attila és Rogán Antal. Velem éjjel is találkozhatnak a késő esti híradóban, éjfél után 10 perccel, addig is viszontlátásra.